10 perc van. Minden év május 24-én tartják meg az Európai Nemzeti Parkok napját, és pont 90 évvel az első emléknapot megelőzően 1909. május 24-én jöttek létre az első európai nemzeti parkok. Magyarországon a Hortobágyi Nemzeti Park volt az első fecske, amelyet további 9 követett az évtizedek során. Az esemény kapcsán a Klímapolitikai Intézet, illetve az Agrárminisztérium készített egy közös kutatást, ami azt az eredményt hozta, hogy az emberek 94%-a hallott már a magyarországi nemzeti parkokról, 70%-uk pedig járt is valamelyikben. Az is ehhez az adatsorhoz tartozik, hogy az elmúlt másfél év során, illetve hát a tavalyi a Covid-dal sújtott időszak során több mint 1 millióan látogattak valamelyik nemzeti parkba, ami komoly segítséget nyújtott a járványhelyzet okozta társadalmi bezártságon. A vonalban a Klímapolitikai Intézet igazgatóját, Litkei Mátét köszöntöm. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Maradva annál, hogy az emberek 94%-a hallott már a magyarországi nemzeti parkokról, számomra még ez a 6% hiányzó rész is döbbenetesnek tűnik, hiszen ki ne hallott már a Kárpát-medence csodálatos adottságai miatt valóban hatalmas élmény nyújtó nemzeti parkoknak a létezéséről, de ön szerint a magyarországi nemzeti parkok tekintetében mit tudunk mi többet felmutatni, hiszen nyilvánvalóan ez is egy biztosan békésebb, de azért mégiscsak versenyhelyzet, egy egészséges versenyhelyzet a régiós társakkal szemben. Mi lehet, mi a magyar nemzeti parkoknak a vonzereje ön szerint?
Hát valóban én azt gondolom, hogy a nemzeti parkok egy nagyon komplex feladatkört látnak el, és ezek közül az egyik az a turizmus, mint vagy az ökoturizmusnak egy célpontja lehet a nemzeti parki területek, illetve az általuk működtetett ökoturisztikai létesítmények. És hát valóban itt azért az elmondható, hogy a hazai nemzeti parkok azok elképesztő változatos természeti kincseket vonultatnak fel, hogyha csak az Aggteleki, Balatonfelvidéki, Bükki, a Dunadráva nemzeti park, vagy a Hortobágyi nemzeti parknak a területeire gondolunk, akkor mindannyiunk elméjében, mindannyiunk képzeletében fölötlik, hogy ezek szinte különálló kis világok, annyira változatosak, hogy vagy a külön kis területeknek a saját értékei, saját kincsei, azok markánsan megkülönböztethetőek egymástól. Azért ez nem minden országnál van így. Nálunk azért a barlangos területek váltják például a hegyi területeket, akár a sztyeppés területek, a homokhátságok, a különböző vizes élőhelyek, szóval elképesztően változatosak a hazai nemzeti parkok. És hogyha mindenképpen valamilyen regionális vagy európai összehasonlításba is össze kell mérnünk a nemzeti parkokat, akkor azért nincs szégyenkezni valunk, hogyha a területek nagyságát nézzük, hiszen hazánk 7. helyen áll az európai ranglistán, és az ország területének 5,2%-át teszik ki a nemzeti parkoknak a területei, és hát ezt a listát olyan országok zárják, mint például Írország, Portugália, Svájc vagy Belgium, mindannyian 1% alatti nemzeti parki területtel, úgyhogy mindent összevetve én azt gondolom, hogy nincs szégyenkezni valunk, sőt, méltón lehetünk büszkék ezekre a területekre, és ezeknek a nagyságára is akár.
És ennek a listának, ha jól tudom, az első helyén Izland található, ahol ugye azért a népsűrűség nem olyan, mint akár Magyarországon. Összefüggésbe hozható ez azzal, hogy gyérebben lakott országról van szó? Tehát van bőven hely ilyen védett területeknek a kialakítására?
Abszolút igen, természetesen. Illetve, hogyha megnézzük, hogy kiket nevezhetünk nemzeti parki nagyhatalmaknak, hogyha lehet így nevezni, az európai kontinensen, akiknek ugyancsak az ország területének egy része található Európában, az Oroszország és Törökország, akiknek 40-40 nemzeti parkjuk van országonként, akkor azért ott is megállapítható az, hogy azért sűrűn vannak olyan területek, ahol a lakosság az, tehát könnyen le lehetett választani olyan nemzeti parki területeket, amiket az emberi kéz az nem érintett. Nyilvánvalóan ezek összefüggésben vannak. A nemzeti parkok egy része az látogatható terület, és kifejezetten cél is, hogy látogassák az emberek, hiszen ismeretterjesztés, edukáló feladatokat is ellátnak ezek a nemzeti parkok. Egy részük viszont kifejezetten embertől elzárt terület, ahol például olyan élőhely rekonstrukciós munkák zajlanak, ahol szükséges az, hogy az ember ne zavarja az ott élő élőlényeket. Úgyhogy igen, van a kettő között összefüggés.
Hát ezekre a munkálatokra most sajnos vagy szerencsés, hát ezt majd döntsük el, vagy döntse el ön, a válaszában volt bőven ideje a nemzeti parkoknak. A magyarországi nemzeti parkok a járvány miatt igencsak megcsappant forgalmát hogyan tudták a maguk javára fordítani? Tehát mindenhol az előre menekülés volt a jellemző, tehát hogy fejlesztettek, pihentették a környezetet, vagy mi jellemezte az elmúlt időszakot?
Hát abszolút ezek akár karbantartó munkálatokra, az infrastruktúra tekintetében, vagy az élőhelyeknek a rekonstrukció, hát most volt lehetőség bőven. De ahogy én tájékozódtam nemzeti parki kollégáktól, ott dolgozó igazgatóságok kötelékében dolgozó kollégáktól, azért az az általános hangulat, hogy mindenki várja, hogy visszatérjen az élet a normális kerékvágáson, még a nemzeti parkok esetében is, hiszen a nemzeti parkok elképesztően nagy létszámot fogadtak be a járvány előtt. 2010-hez képest közel 21%-os növekedés volt egyébként a nemzeti parkok látogatottságát tekintve, és 2019-ben még a Covid-járványt megelőző időszakban ez rekordot is döntött, és 1,6 millió főt fogadtak be a nemzeti parkok, de ez fontos leszögezni, hogy ez csak a regisztrált látogatóknak a számát jelenti, ami azt jelenti, hogy valamilyen programra vagy létesítménybe jegyet váltott emberek, illetve olyan emberek, akik valami olyan nemzeti parki rendezvényen voltak, ahol meg voltak számlálva. A valós látogatottsága ezeknek a parkoknak lényegesen nagyobb, hiszen számos olyan nemzeti parki terület van, ami belépő jegy nélkül is látogatható. És hát, ahogy azt ön is említette, ez a Covid-járvány idején egy 40%-os csökkenést mutatott, és kicsivel több mint 1 millió főre visszaesett ezeknek a létesítményeknek a látogatottsága. De azért azt lehet így is elmondani minden túlzás nélkül, hogy azért így is bőven volt látogató a nemzeti parkokban, hiszen azért az 1 millió látogató sem mondható kevésnek, és ez egyértelműen segítette a nemzeti parkoknak a működtetését, a fenntartását, és minden bizonnyal felüdülés volt az oda látogató vendégeknek is.
Abban a közleményben, amit a Klímapolitikai Intézet részéről megkaptunk önöktől, szerepel egy japán kutatással kapcsolatos megállapítás. Ez szerint napi fél óra természetben töltött idő nagyon sok jótékony hatást, nagyon jelentékeny jótékony hatással bír a szervezetünkre. Mennyire fontos ebben az esetben megkülönböztetni azt, hogy a civilizációtól távolabb lévő természetes környezetben töltsük el ezt a bizonyos időt, ahol már nyilvánvalóan az odautazás is beleszámít az otthonról való kiszakadásban, vagy mondjuk egy családi háznak a kertjében. Tehát egymás mellé állítható ez a két természetben töltött idő?
Számomra is meglepő módon igen. Ez a városban élőknek mindenképpen jó hír. A japán kutatás szerint nincs éles különbség mondjuk egy városi liget meglátogatása és mondjuk egy ősfás területnek a meglátogatása között. Az emberi közérzetre, illetve az emberi egészségben mérhető módon fellépő jelenségek, azok nem mutatnak különbséget. Ugye itt mérték például a vérnyomás szintjét, a stresszhormonok szintjét, vagy az emésztésnek a normalizálódását. Ezekre egyaránt jótékony hatással van, akár egy városi zöld felületnek a látogatása, akár egy valóban természeti közegnek a látogatása. Én azonban mégis arra biztatnék mindenkit, hogy amilyen gyakran csak tud és módjában áll, az menjen ki a természetbe, hiszen a városon kívüli területek azok számos előnnyel rendelkeznek a városi zöld felületekkel szemben. Például, hogyha nem a, a turista célpontokat látogatjuk sorra, akkor lényegesen kisebb a zsúfoltság, és hogyha valóban az a célunk, hogy elszakadjunk a városi pörgéstől, a város napi ritmusától, akkor ezek mindenképpen alkalmasabb területek. És ezen kívül pedig hát természetes, hogy a természeti kincseket igazi valójukban mégiscsak a természetben tekinthetjük meg, hiszen a városi fák nagyon fontos funkciókat töltenek be, és nagyon fontos szerepük van a városi ökoszisztémában, de hogyha a természet valójára vagyunk kíváncsiak, akkor mégiscsak ki kell mennünk a természetbe.
Befejezésként beszéljünk egy olyan jelenségről, nem tudom, hogy mondjuk Greta Thunberg nevének az említésére az önhöz hasonló klimapolitikai szakértők inkább összerezzenek, vagy inkább hát mosolyra görbül a szájuk. Egy szóval a manapság, amikor ugye a svéd lány feltételezik a jó szándékot mögötte, persze mind a mellett a hát felhajtás mellett, amivel próbálnak az ő nevével mindenféle bevételt kicsikarni különböző csatornákon az abban jártas emberek és közösségek, illetve cégek. Egy szóval a Greta Thunberg jelenséggel összefüggésben arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint ahhoz, hogy a globális klímavédelem ugye elérje a célját, inkább ez a harcos természetvédői attitűd, vagy sokkal inkább a példamutatás, a békés példamutatás a járhatóbb út? Vagy esetleg a kettőnek az egyvelege?
Hát nézze, alapvetően a klíma és természetvédelmi célok azok nemes célok, úgyhogy én is feltételezem a jó szándékot minden olyan ember esetében, aki ezek mentén elkédel. Azt azért én úgy gondolom, hogy a környezetvédelmi mozgalmak hosszú távon csak akkor és csak úgy lehetnek sikeresek, hogyha nem merülnek ki a hangadásban, mert a tiltakozás az sok esetben meg tudja mozdítani az embereket, de nem inspirálja valódi cselekvésre őket. És hát ezek a tüntetések és tiltakozások, követelések, ezek legkevésbé sem együttműködésre sarkalják az embereket, hanem leginkább csak szembeállítják őket egymással, sok esetben a kormányzattal, és hát az összes olyan szereplővel, aki gyakorlatilag a megoldásban is érdekelt lehetne, de ezek a szólamok, ezek inkább csak viszályokat és megosztást tudnak szülni. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogyha valóban a környezet és akár a klímavédelem kapcsán akarunk tenni, az, hogy valóban megismerjük azokat a rendszereket, amik hát működtetik akár a környezetet, akár hogyha most ezt így szűkíteni akarjuk, akkor az éghajlatot, és megvizsgálni, hogy mi az, amit valóban tehetünk. A szociálpszichológiának van egy úgynevezett kontakthipotézise, ami nem a környezetre speciálisan vonatkozik, hanem általánosságban bármire, hogyha kapcsolatba kerülünk valamivel, akkor megváltozik az azzal kapcsolatos elképzeléseink és viselkedésünk. És én ezt tudom javasolni egyébként bárkinek, aki a környezet iránt aggódik, hogy töltsön minél több időt a természetben, szeressen meg, ismerje meg annak a működését, mert minél inkább ismerünk valamit, annál kevésbé lehet minket félrevinni az ezzel kapcsolatos, hát nevezzük így, hogy hangadásokkal. Minél inkább ismerünk valamit, annál inkább tudjuk azt, hogy mi az, amit mi tehetünk a saját életünkben, és mi az, amit tehetünk akár közösségi vagy nemzeti szinten is. Én azt gondolom, hogy ezekben az esetekben a fontolva haladás, a jól megfontolt, jól átgondolt tervek szerinti haladás, az mindig célra vezetőbb, mint a hirtelen ilyen szalmalángszerűen fellángoló indulatok, és az ebből fakadó hirtelen átgondolatlan cselekvések.
Ez legyen a végszó. Az elméletben felkötöttük, vagy felvettük a túrabakancsot, és hát a napokban ezt a gyakorlatban is megtehetjük, erre biztatok mindenkit. Litkei Mátéval, a Klimapolitikai Intézet igazgatójával egyetértésben, hiszen az idő úgy fog alakulni, az időjárási körülmények ezt valószínűleg lehetővé fogják tenni, kellemes időig érkezik a következő egy-két napban, használja ki mindenki. Köszönöm szépen Litkei Máténak a beszélgetést.
Köszönöm, viszont hallásra.